Sziasztok! Ez itt a Mai Mami, a Kismamák és Friss Anyukák podcast csatornája. Minden adásban egy-egy szakértővel beszélgetek olyan kérdésekről, amelyek sokunkban felmerülnek, mégis nehezen találjuk a választ a végtelen és gyakran ellentmondásokkal teli információtengerben. Tudj meg mindent az anyaságról és a babagondozásról, amit érdemes, ami megkönnyíti a mindennapjaidat. Rényi Júlia vagyok, egy mai mami. Ma Horváth Stefániával, a mamakör pszichológusával a bölcsődébe óvodába szoktatásról beszélgetünk. Stefi klinikai szakpszichológus, pszichodráma asszisztens és integrált szülőcsecsemő konzuláns jelölt. Szakmai tudását és saját 3 gyerekével szerzett tapasztalatát felhasználva fog most nekünk segíteni, hogy minél zökkenőmentesebb lehessen ez a változásokkal teli időszak. Hogyha szerencsés a szülőpáros vagy az anyuka, akkor adhatja a bölcsődébe, óviba a gyerekét, amikor úgy érzi, hogy a gyerek készen áll. Persze van az a helyzet, amikor sajnos nincs választás, és muszáj visszamenni dolgozni, de hogy először arról szeretnélek kérdezni, hogyha mi döntünk arról, hogy mikor menjen intézménybe a gyerekünk, akkor honnan tudhatjuk, hogy készen áll rá, milyen jelei vannak ennek?
Azt kell, hogy mondjam, hogy egészen konkrét életkort nem fogok tudni mondani, mert hogy nincsen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez függ attól tényleg, hogy milyen a gyermek, milyen a temperamentum, milyen a személyisége, hogy ahogy mondod, hogy nem mindig áll rendelkezésre annyi idő, amit szeretnénk, tehát, hogy ebben van egy szükségállapot is olykor. De hogy én azt gondolom, hogy egyrészt ajánlások vannak itt az Európai Unióban, hogy mikor érdemes, vagy mikor jó, ha, tehát, hogy ilyenek vannak, illetve azt tudom még mondani, hogy ha már mondjuk a szókezdemények, a szavak elkezdődnek, akkor abban az időszakban sokkal inkább könnyebb kifejezni a kis gyereknek a gondolatait, az érzéseit, de hogy ennek hiányában is kommunikálnak egyébként a kisgyerekek és a csecsemők, csak lehet, hogy a detektálás, az értelmezés az egy picit nehezíti azt, hogy nem szavakban formálják ezt meg. Úgyhogy régebben voltak elképzelések, hogy van egy ideális időszak, és hogy akkor kell elkezdeni, ez a bűvös 3 év volt, én azt gondolom, ez sokaknak a fejébe benne van, de hogy ez ma már így cáfolódik. Ma az Európai Unióban olyan ajánlások vannak, hogy egyrészt jó, hogyha az első 1 évet mondjuk a kisgyerek az elsődleges gondozóval, aki általában az anya a mi kultúránkban, vele tölti, mert hogy akkor a kötődés az, meg a kapcsolat az zavartalanul tud fejlődni, illetve azt szokták mondani, hogy ha mégis úgy alakul az életük, hogy mondjuk korábban kell beadni intézménybe, vagy úgy szeretni a család, nem egy kényszerből, hanem mert belső vállalás, vagy belső elhatározásból, akkor meg azt mondják, hogy a 6 hónapos kor felett jó, hogyha abban az időszakban mondjuk milyen 4 órát van távol ebben az intézményi rendszerben. De persze ez függ attól is, hogy hova adjuk a gyerekünket, milyen gondozási formát választunk neki, szóval hogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen összetettebb, komplexebb kérdés.
Azok a szülők, akik mondjuk azt látják a gyerekükön, hogy nyitott a többi gyerek felé a játszótéren, hogy játékot kezdeményez, úgy biztos sokkal könnyebb meghozni egy ilyen döntést, de hogy egyébként így mit érdemes figyelni a gyereken, hogy miből lehet rájönni arra, hogy ő erre megérett?
Én azt gondolom, hogy igen, ebben megint a temperamentum, amit hozol, hogy milyen különbségek vannak. És van, aki tényleg nyitottabb, és van, aki pedig zárkozottabb, vagy lassabban felmelegedő típus, és hogy ezek folyamatosan érnek, és folyamatosan változnak a gyerekeknél. Tehát, hogy még akkor is, hogyha van egy adott szerepkészlet, vagy vonások, én azt gondolom, hogy nagyon rugalmasak a gyerekek, és hogy ez tud változni. Tehát az, hogy szociálisan mennyire nyitott, az is fog az évekkel meg a tapasztalatokkal változni. Persze egy bizonyos határon belül, tehát hogy van, amit nem fog mondjuk egy lassan felmelegedő típusú gyerek csinálni, és ő nem fog mondjuk nagyon hamar és nagyon gyorsan feloldottan játszani és kapcsolódni a többiekhez, de hogyha megvan, azt gondolom, ez a ritmus, megvan a lassú tempó, vagy megvan az, hogy türelmesen tudunk várni, akkor ők beleérnek ezekbe a helyzetekbe.
Úgy érted, hogy beleérnek, hogy menet közben is, hogy mondjuk beszoktatás közben, vagy már bölcsi bejárás közben is érdemes abban reménykedni, hogy van változás akkor is, ha esetleg nehezen megy az eleje.
Igen, az a tapasztalat, hogyha még lassabban is megy az eleje, és van egy nehezebb beszoktatási periódus, nagyobb ellenállás, több konfliktus, sírósabb egy kisgyerek, akkor is az a tapasztalat, hogy egy idő után alkalmazkodnak a gyerekek, és megszokják azt, hogy van egy elvárás, és van egy újra találkozás, és ugye ebben van egy várakozás is a részükről, tehát hogy tudják azt egy idő után, hogy reggel van, felkelünk, mi az, ami most következni fog az életünkben, elválunk, és újra találkozunk, tehát hogy ebben van egy ilyen tanulási folyamat. És egyébként könnyebb azoknak a gyerekeknek ez a beszoktatás, meg az elválás, újra találkozás ritmusa, akik már korábban, akár csecsemőkorukban is megtapasztalták ezt az élményt, még ha nem is hosszú időkre vagy órákra, de hogy ebben van egy ilyen rutinszerzési folyamat, és egyébként ebben van egy ilyen immunológiai rész is, ezt szoktuk mondani, hogy mint ahogy az immunrendszerünknek is szüksége van arra, hogy különböző kórokozókkal találkozzon, amiatt, hogy mondjuk megerősödjön, meg hogy edzetté váljon, így ebben a folyamatban is a gyerekeknek, hogyha van egy ilyen tapasztalati élményük, hogy anya elmegy és visszajön, és ez újra ismételhető, akkor azok ezek könnyebben mennek később ezek a folyamatok.
És ez már néhány alkalom, néhány óra is számít, ha csak mondjuk egy edzésre mentem el, vagy egy kávéra a barátnőmmel, és addig a nagymama vigyázott rá.
Abszolút. Igen. Sőt, ugye a kezdetben nagyon azt figyeljük meg előfordul, hogy nagyon szeretünk ott lenni a babán körül, a rendelkezésre állni napi 24 órában, és mindig reagálni az ő jelzéseire, és figyelni rájuk, és ez nagyon fárasztó, és nagyon megterhelő is tud lenni. És akkor egy idő után elkezdünk tudni távolodni, hogy nem kell mindig a személyes jelenlét ahhoz, hogy megnyugtassuk, tehát hogy akár már csak hanggal is. Ott vagyok a másik szobába, és hallom, hogy jelez, akkor oda lehet neki szólni, hogy igen, hallak, nem sokára jövök, tehát hogy ebben van egy ilyen késleltetettség, és hogy ezekből a pici késleltetettségekből indul aztán el az, hogy lemegyek egy picit, nem tudom, kutyát sétáltatni, vagy elmegyek egy órára hosszabb vissza, tehát hogy ebben van egy ilyen fokozatos, lépcsőzetes elválás, egy megtapasztalt élmény, és ez nagyon-nagyon sokat tud jelenteni a későbbiekben, úgyhogy azt gondolom, hogy sokat ad az a szülő a gyerekének, aki segít ebben a folyamatban, és lépcsőket biztosít.
Oké, szervezek néhány programot jövő hétre.
Helyes, bátorítalak.
Akkor abból, amit mondtál, arra következtetek, hogy azoknak a gyerekeknek sokkal könnyebb óvodába menni, vagy szinte természetes óvodába menni, akik jártak bölcsibe.
Hát ezt gondolnánk, igen, de hogy ez nem törvényszerű. Tehát, hogy itt is azért azt gondolom, hogy ez tényleg komplex. Tehát, hogy az, hogy milyen a gyerek, hogy honnan jött, hogy milyen intézményből jött, hogy hova megy. A bölcsődében nagyon sokszor kevesebb létszámmal vannak a gyerekek, a gondozók vagy a kisgyermeknevelők pedig viszonylag hasonló létszámban, mint mondjuk egy óvópedagógus esetében az óvodai csoportban, és hogy itt ilyenkor azért a figyelem is tud jobban oszlani, mert hogy kevesebb jut logikusan, illetve hát tehát, hogy egyrészt igen, tehát, hogy azt gondolom, hogy van egyfajta rutin. Tehát, amit beszéltünk az előbb, azt ide lehet hozni, és hogy igen, ebben van egy élmény, hogy ezt megküzdöttük, erre képesek vagyunk, akár kapcsolati szinten, akár ő egyéni szinten is. Ugyanakkor meg nem szabad, én azt gondolom, úgy kezelni azokat a gyerekeket, akik bölcsödéből jönnek, és készülnek óvodába, hogy hó, ő már bölcsödés, és hogy akkor ez nagyon fontos, hogy ez szem előtt legyen, hogy itt is figyelni kell arra, hogy neki mi az igénye, és egy kicsit az ő tempójában, vagy akár a szakaszosság meglegyen.
Hogyha egy icipicit visszalépünk, mert most hirtelen előre szaladtam az óvodáskorra, szerinted milyen egy ideális beszoktatási folyamat? Beszéljünk most akkor a bölcsiről, meg tudom, hogy itt is az életkortól nagyon sok minden függ, de hogy vannak olyan általánosságok, amiket el tudsz mondani, ami egy ideális beszoktatási folyamat része?
Egyrészt a bölcsöde részéről az egy kérdés, hogy ők milyen módszertannal dolgoznak. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon vannak jó minták, és vannak jó módszertani bölcsödék, ahol egy kidolgozott terv szerint haladnak. Emellett persze vannak alternatív lehetőségek magánúton, nem ismerem az összes lehetőséget, de hogy a protokoll, tehát hogy ami kidolgozott protokoll ma Magyarországon, az tényleg arról szól, hogy ez egy lassabb léptékben történő dolog, 2 hét, vagy akár 3 hét is lehet egy ilyen bölcsődei beszoktatás, attól függ, hogy betegség közben jön-e, vagy bármi, ami miatt meg kellett szakítani a folyamatot, akkor nyilván ez egy picit hosszabb. És hogy ebben egy nagyon lassú előrelépés van. Nagyon fontos az, hogy az a kapcsolat, ami az édesanya és a kisgyermek között van, ez egy nagyon, nagyon biztonságos, jó esetben egy nagyon szenzitív kapcsolat, és hogy erre a kapcsolatra tud ráépülni aztán az a kapcsolat, ami a gondozóval, a kisgyermeknevelővel és a gyermekkel kialakul. Tehát, hogy ezt azért mondom, hogy a szülő jelenléte az egy nagyon jó dolog, így a kezdetekkor, és itt vannak ilyen meghatározott dolgok, például az, hogy az első nap, mondjuk amikor bemegy a kisgyermek és az édesanyja a bölcsödébe látogatni, akkor tényleg csak látogatni mennek, tehát körülnézni, beleszagolni a levegőbe, megnézni az ottani dolgokat, és például a kisgyermek nevelő az akkor kezd el kontaktusba lépni a gyerekkel, hogyha az a gyerek felvette vele a szemkontaktust. Uh-huh. Tehát, hogy nem kezdeményez, nem megy oda, nem intrúzív, és nem lép bele ebbe a kapcsolatba, hanem szemlélődik ebben a folyamatban, és aztán utána ebben van egy szép-szép, ahogy a kisgyermeknevelő előrébb lépd el, és az édesanyja meg fokozatosan hátra tud lépni ebből a helyzetből, és aztán át tudja adni ezt az irányítást, vagy azt a kapcsolatot, ami ott közöttük most ki fog alakulni, azt ő segíti. És a második héten szokták azt mondani, hogy felajánlják például, hogy szeretne ott aludni délután. És akkor erre lehet azt mondani egy kisgyereknek, hogy igen vagy nem, jó esetben. És akkor ezzel újra meg lehet kínálni ezzel a helyzettel. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos például ebben a helyzetben, hogy mondjuk egyrészt a gyermek fel legyen készítve arra, hogy mire készülünk, hogy hova megyünk, hogy ez miről szól, hogy erről lehessen beszélgetni, és ugyanakkor pedig legyen erre egy fogadókészség is a másik oldalról, tehát, hogy akik fogadják őt, ugyanabban a ritmusban és ugyanabban a tempóban haladjanak ebbe a folyamatba.
A COVID ezt most eléggé megnehezíti, nem, hogy ugye mi is bölcsi választás közben vagy előtt, vagy már jelentkeztünk, még eredményt nem kaptunk, hogy ugye videóképek, honlap, esetleg telefon alapján választottunk, meg ajánlás, barátoknak az ajánlása, de hogy nincs meg az a biztonságérzésem nekem, mint anya, hogy volt egy személyes kapcsolatom azzal a gondozónővel, azzal a bölcsivezetővel, és feltételezem róla, hogy úgy jár el, ahogy te mondtad, hogy figyelembe veszi a mi ritmusunkat.
Uh-huh. Igen, sajnos ez... Igen, azt tudom mondani, hogy ez megnehezíti a helyzetet. Most nem is tudom, hogy van-e, de elvileg van ilyen, hogy játszócsoportra van lehetőség, akár a 3. kerületi bölcsödék esetében, a Kőbányai bölcsödékről is tudok, hogy ez működteti az intézmény, egy tulajdonképpen egy szolgáltatás a bölcsöde részéről, és oda be lehet menni naponta, mondjuk délelőtt, itt időszakban pár órát lehet ott együtt tölteni és játszani, úgy, hogy nem egy játszóház, hanem hogy nyilván ott egy gondozó van, egy kisgyermeknevelő is jelen van, de a szülők is ott vannak, és a gyerekek is közösen tudnak játszani, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó lehetőség. Pont az átmenetet biztosítja, hogy oda együtt el lehet menni játszani, hogy arról beszélgetni, hogy te majd ide fogsz járni. Uh-huh. Igen, sajnos ez a COVID, ez sok mindent elvett tőlünk, és azt gondolom, hogy ez is egy ilyen, hogy hiány vagyunk ezeknek a személyes kapcsolatoknak, meg a tapasztalatoknak, hogy hogyan lehet ezeket begyűjteni. Nem is tudom, hogy lesz-e nyílt napszervezés, mert szokott olyan is lenni, hogy el lehet menni látogatni bölcsödébe, és akkor bekukkantani. Ennek hiányában talán azt lehet csinálni, hogy együtt elmenni, sétálni a környékre, beszélgetni erről, megmutatni az épületet, és aztán bízni abban, hogy amikor oda kerül a helyzet, akkor abban meg tud valósulni ez a fokozatosság.
Most, hogy ilyen probléma fókuszú maradjak, a másik, ami nekem megnehezíti, hogy ugye az eredményt sok esetben csak az utolsó pillanatban kapod meg, mert hogy nagyon terítettek a bölcsödék, és akkor sokszor van az, hogy várólistán vagy, és mondjuk júliusban, augusztusban kiderül, ami az egy dolog, hogy a gyereket nem tudod készíteni erre a helyzetre, meg nem tudtok a kerítésen keresztül leskerülni, de hogy a saját anyai lelkedet se tudod olyan biztosan készíteni. De hát ez is egy adottság, amivel együtt kell élni.
Igen. Ígértek valami dátumot, hogy mikorra?
Tudjátok? Nekünk elvileg a héten hirdetnek eredményt, de hogy azt mondták, hogy mindenhol óriási a túljelentkezés, kétszeres, háromszoros, de ha elutasítanak, semmit nem jelent, mert rengeteg a visszalépés. Tehát gyakorlatilag, mintha eredményt se hirdetnének, pont ugyanannyi információ lesz, hogyha majd meglátjuk. Beszéltél most arról, hogy hogyan készítsük a gyereket, hogyha nyilván a bölcsődei jelentkezés az még egy fél évvel, akár évvel a maga bölcsődei beszoktatás előtt van. Otthon hogy érdemes felkészíteni?
Szerintem ez az elválás, újra találkozás, ez egy jó készülési folyamat, tehát hogy akár programot szervezni, külső programot, amiben ő nincs ott, és az édesanyja el tud menni visszajönni. Most így igazából gondolkodom, hogy mivel lehet. Tényleg az, hogyha játszótérre jártok, és ott esetleg több gyerekkel találkoztok, és akkor ott megnézni, hogy ő hogyan viselkedik ezekben a helyzetekben, akár segíteni őt azzal, hogy megkínálni több ilyen helyzettel, hogy együtt játszani a játszótéren, és hogy akkor ezt ő hogyan éli meg. Nagyon más most, azt hiszem, hogy a mesélni talán még az is egy jó lehet, vannak mesekönyvek, amik erről szólnak, én majd óvodás leszek, és akkor, vagy a bölcsödéről is, tehát hogy azt gondolom, hogy akár így erről, vagy kitalálni, tehát hogy nem is biztos, hogy mondjuk egy megírt mese az, ami mondjuk nektek hozzátok szól, vagy a ti történetetek, de hogy akár ti is írhattok közösen, kitalálni olyan dolgot, amibe bele tudjátok ezt tenni, hogy előre, hogy mi fog itt történni, vagy...
Ez tök jó ötlet.
Örülök, hogyha tudjátok használni.
Anyaként ugye az is egy tök nagy felelősség, hogy nyomást helyez az anyákra szerintem, vagy rám, úgy mondom, hogy ugye sokan mondják, hogy attól függ, hogy a gyereknek sikeres-e az óviba, bölcsibe való beszokás, hogy milyen reakciókat lát a saját édesanyján. Erről mit gondolsz, hogy nyilván az kulcs, hogy az édesanya komfortos legyen azzal a gondolattal, hogy intézménybe viszi a gyerekét.
Igen.
Mivel tudok neki én segíteni? Mondjuk, hogyha sírni lát elváláskor, akkor az egy nehezítő tényező?
Igen, én azt gondolom, hogy tehát, hogy ahogy szülőként jelen vagy és viselkedsz, az egy nagyon nagy minta a gyerekednek, és hogy amit mondasz és amit csinálsz, a között hogyan van összefüggés, és hogy mennyire kongruens, mennyire azonos ez a kettő, az tényleg fontos. Én azt gondolom, tehát, hogy ezzel tök óvatosan bánnék ebben a helyzetben, hogyha az édesanyának nagyon nehéz ez a helyzet, akkor mondjuk nem ezeket a mondatokat hangsúlyoznám, vagy nem erről szólna az elválás, hogy nehéz, hanem hogy pont az ellenkezőjéből, hogy ez most itt nehéz ez a helyzet, lehet ez az elválás, de hogy jól fogod magadat érezni, jó dolgok fognak veled itt történni, és újra fogunk találkozni. És hogy újra együtt leszünk, és akkor délután mit fogunk csinálni, tehát hogy egy picit erről, mert hogy azt gondolom, hogy az nagyon elbizonytalanítaná a gyereket ebbe a helyzetbe, hogy az anya idehoz engem, azt mondja, hogy ez itt biztonságos, és ő közben pedig nagyon sír, és nagyon elkeseredett, tehát ez egészen ellentétes üzenet, úgyhogy én azt nyilván előfordul, és emberek vagyunk, hogyha egy-egy nehéz helyzet megérint minket, akkor az lehet, hogy tényleg látszik rajtunk, és hogyha ebben a helyzetben mégis felül tudunk kerekedni, és azt mondani neki, vagy abban bátorítani őt, hogy itt milyen jó dolgok fognak vele történni, akkor azt gondolom, hogy azt egyrészt a gyerekünknek mondjuk, másrészt meg egy picit magunknak is ebben a helyzetben, hogy bátorítjuk magunkat is, hogy ez itt jól fog sikerülni.
És van olyan, hogy nem megy? Van olyan, hogy azt a következtetést kell levonni, hogy még kicsi hozzá, nem érett rá, nem...
Igen, én azt gondolom, hogy ilyen is előfordulhat. Tehát, hogy tényleg, hogyha szenzitíven vagyunk jelen a gyerekünk életébe, és olyan módon gondolkodunk róla, hogy állandóan ellenőrizzük, megnézzük, hogy vajon, ha nagyon-nagyon máshogy viselkedik, mint ahogy megszoktuk, hogy annak mi lehet az oka, és megpróbálunk mögé nézni, és azt az okot találjuk, hogy valószínűleg ő itt a beszoktatás alatt nem érzi jól magát, és ez neki megterhelő. Tehát az a gyerek, aki hosszú távon sokáig a bölcsődei csoportban vagy óvodai csoportban nem kapcsolódik felnőtthöz, nem kapcsolódik gyerekhez, nem játszik, illetve nem fogad el semmilyen ennivalót, vagy nem alszik délután, és nem tud lecsillapodni ebben a helyzetben, és nagyon sokat sír, és megnyugtathatatlan, akkor ott azt gondolom, hogy ott el kell gondolkozni, hogy vajon mi lehet az oka. Ez most nagyon sok egyszerre, meg nagyon extrém hangzik. Vannak ilyen esetek, én azt gondolom, hogy a többség azért nem ilyen, de jó, hogyha ez akár benn van a fejünkben, hogy ilyen is lehet. És hogy akkor lehet újra tervezni, meg akkor el lehet gondolkozni, hogy vajon mi lehet az oka.
Ez általában kiderül a beszoktatás időszakában, vagy olyasmi is előfordul, hogy később jelentkezik?
Igen, ez megint attól is függ, azt gondolom, hogy hogyan zajlott a beszoktatás folyamata, és van olyan kisgyerek egyébként, aki nem veszi nehezen a beszoktatási lépcsőket, tehát nagyon könnyen kapcsolódik, és nagyon könnyen megtalálja, és otthonosan kezd el mozogni az új környezetbe, és aztán előfordulhat, hogy ez a kisfiú vagy kislány, aki pont ilyen nagyon rugalmasan és lendületesen elindult, aztán megtorpan egy folyamatban, és mondjuk ott történik vele valami, vagy ott kezdi el kifejezni azt, hogy ez neki most mégse jó. És van, akik pedig lassabban indulnak el, lassabban oldódnak a helyzetben, és aztán pedig így a zökkenőmentesebb később a működésük. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szülőként én mindenkit arra bíztatnák, hogy ti ismeritek, vagy mi ismerjük legjobban a gyerekeinket, és hogy legyen bennünk ez a fajta gondolkodás, hogy akkor lehet újra tervezni, vagy lehet másként gondolni, mint ahogy korábban neki indultunk.
Még az lehet egy nehéz helyzet, hogyha maga az intézmény az, ami kiderül, hogy talán nem a legmegfelelőbb helyre vittük a babát, és hogy ha máshol több segítséget kapna, akkor szülőként úgy gondolt, hogy talán könnyebb lenne neki. Tudsz arra vonatkozóan tanácsot adni, hogy mi az a pont, amikor tényleg az ember komolyan el kell, hogy gondolkodjon azon, hogy egy másik intézményt válasszon? Gondolom, hogy ez egy nagyon összetett döntés, hiszen a gyereknek is egy nagy sok, hogy egy új helyre kell beszoktatni, átvinni.
Igen. Azt gondolom egyébként, hogy tehát a változás maga az biztos, hogy érződik a gyerek életében is, a család életében is. Természetes, teljesen természetes azok a folyamatok, úgy mondjuk, hogy regresszív folyamatok, pszichológia szakszóval élve, tehát hogy egy kicsit olyan visszaesés, a fejlődési menetben egy picit visszaugrás történik. Tehát például az a gyerekünk, aki mondjuk nyáron szobatiszta lett, és már nem használ mondjuk nappalra pelenkát, egyszer csak újra igénylésbe pisil, és vannak nehéz helyzetek, amikor ezt nem tudja tenni, vagy akár játék közben sokkal inkább igényli azt, hogy mondjuk a szülő jelen legyen, vagy az öltözködésnél nagyon önálló volt, már nagyon örültünk annak, hogy egyedül húzza a cipőjét, és szól, hogyha valami elakadása van, és akkor hirtelen valahogy máshogy reagál most ezekre a helyzetekre. Tehát azt gondolom, hogy ezek a változások hoznak az ő életében is olyan momentumokat, hogy a fejlődésében egy picit visszább lép, és ez természetes. Tehát, hogy azt fontos szerintem szem előtt tartani, hogy ez legyen benne a fejünkbe, hogy ilyenek előfordulnak, és hogy ez teljesen rendben van, hogy ez így a normalitás határa. Hogyha viszont azt érezzük, hogy otthon már egy huzamosabb idő óta, akár a bölcsődei beszoktatástól kezdődően mondjuk hónapok óta már azt látjuk, hogy mondjuk nagyon megváltozott a viselkedése, nagyon visszahúzódó, vagy pont ellenkezőleg mondjuk az indulati élet az nagyon felerősödik, és nagyon nehezen kontrollálja ezeket a dolgokat, akkor azt gondolom, hogy akkor érdemes, nagyon érdemes a kisgyermeknevelőkkel is együtt konzultálni, hogy ők mit látnak bent a csoportban, mert hogy néha e között van különbség. És aztán közösen gondolkodni abban, vagy arról, hogy mi történhetett. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokszor meg van más élethelyzeti tényező, ami változik ebben a három hónapban, vagy ebben a rövid időszakban, és hogy az is hatással van a család életére, a gyerek életére, tehát hogy nem gondolom, hogy minden esetben nagyon egyértelmű és leegyszerűsíthető, hogy ez egyértelműen mondjuk a bölcsődei beszoktatásnak az eredménye, de hogy ha nyitott szemmel, meg szívvel vagyunk jelen, akkor azt gondolom, hogy lehet ezen gondolkodni, és hogy akár szakember bevonását is lehet ilyen esetben kérni, hogyha azt érezzük, hogy itt elakadtunk. Akár a közös gondolkodás folyamán is vannak intézménybe dolgozó pszichológus kollégák, tehát hogy oda is lehet fordulni. Van már olyan bölcsőde egyébként, ahol szülőcsecsemő konzulens dolgozik, és akkor én azt gondolom, hogy oda is lehet fordulni segítségért, de hogy magához a kisgyermeknevelőkhöz, akik napi szinten jelen vannak az ő életében, és egy fontos kapcsolat, velük is érdemes beszélgetni ilyenkor.
Eszembe juttattad azt a helyzetet, amikor nagyon ellentétes a gyerek viselkedése az óvodában, vagy bölcsődében is otthon. Gyakran olvasok ilyen anyukás csoportban ilyesmi posztokat, hogy a bölcsiben szépen elalszik, meg megebédel, meg minden oké, és otthon meg tényleg egy ilyen kis ördögé válik, hogy ennek mi van a hátterében.
Ennek sincs egy ok, azt gondolom, a hátterében. Bent a bölcsődében van egy nagyon biztos rutin, egy napi rend, amit nagyon sokszor követnek egymás után, napi szinten megélik azokat a gyerekek, vagy megélik azt a gyerekek, hogy ugyanazok a dolgok történnek nagyjából. Az időérzékük ilyen pici korban még így nincs meg. Tehát ha azt mondom neki, hogy majd 4 órakor találkozunk, akkor azt nem tudja, hogy ez mit jelent. Viszont a sorrendiséget nagyon is tudják, hogy mi miután következik. És az óvodában, a bölcsődében nagyon sokszor egy ilyen meghatározott napi ritmus szerint élnek, és én azt gondolom, hogy ez nagyon meg tudja segíteni a gyerekek életét. Ez a biztos tudás, hogy miután mi fog történni, mi következik, mi az, ami kiszámítható. Éppen ezért előfordulhat az is, hogy ez a napi rutin segíti a gyerekeket abban, hogy akár lefeküdjenek ebéd után, és jót aludjanak, illetve ott van még akár a többi gyereknek a modell szerepe, hogy arról egy kicsit el szoktunk feledkezni, de hogy nagyon fontos, hogy látom azt, hogy itt mindenki keresi az ágyikóját, hozza a rongyiát, a cumiát, a maciát, vagy ami neki szükséges az alváshoz, és hogy itt most ez fog történni, hogy itt most közösen lefekszünk. És hogyha mindenki lefekszik, akkor én is lefekszem. És hogy ennek van egy húzó ereje, azt gondolom, hogy ez így segítheti őket ebben a folyamatban.
Lehet, hogy akkor otthon nem is érdemes annyira erőltetni, hogyha másként viselkedik, és nem megy ugyanúgy, mint ahogy a bölcsiben, akkor érdemes talán így elfogadóbban hozzáállni ehhez a helyzethez az alapján, amit mondasz.
Az is lehet, hogy úgy érzitek, hogy de meg lehet kínálni. Tehát én azt gondolom, hogy az is lehet, hogy felkínáljátok, megnézitek, beszélni arról, hogy mi neki a szükséges ahhoz, hogy mondjuk otthon el tudjon aludni, mi segítene. És akkor ebben a lecsillapodásban, ebben a helyzetben egy picit meg lehet őt segíteni. De az is lehet, tehát, hogy van olyan gyerek, aki korábban, tehát hogy igényli azt hosszú távon, hogy aludjon délután, és van olyan gyerek, aki pedig korábban leszokik, úgymond a délutáni alvásról. De azt is lehet, hogy például nem alszik délután egy gyerek, viszont pihen. Tehát, hogy az is lehet, hogy kimondjuk azt, hogy akkor ez most egy csendes pihenő, és nekem, mint anyának is szükségem van arra, hogy én most ide leülök, el fogom olvasni ezt az újságot, vagy megiszom a kávémat, te pedig bemész a szobádba, és vagy megteremtitek ennek a lehetőségét, hogy ő hol tud elcsendesedni, és hogy ez az időszak, ez szóljon arról, hogy mindenki pihen egy picit. Tehát azt gondolom, hogy ezt ki lehet mondani, és nem kötelező aludni, de aztán az is lehet, hogy az kerekedik belőle későbbiekben.
Hát nálunk az altatás az egy nagyon problémás kérdés, úgyhogy el se tudom képzelni, hogy elaludjon a bölcsibed, úgyhogy befekszik az ágyába, és elalszik a többi gyerekkel, de ugyanakkor egy kicsit bizakodó is vagyok, hogy lehet, hogy ahogy te is mondod, a minta meg a változás a mi életünkben is egy olyan változást hoz, hogy nem kell egy másfél órát belerakni abba, hogy el tudjuk altatni.
Igen, azt gondolom, hogy az új helyzet az hozhat új eredményeket, és hogy néha meg is lepődnek a szülők, hogy ilyet is tud, meg így eljátszik, meg ilyen önálló, és már így fel tudja venni a cipőjét, szóval hogy azt gondolom, hogy sokszor akár a gyerekközösség, vagy tényleg az az új minta, amit mondjuk egy bölcsődei gondozói, vagy bölcsődei óvodai élet hoz magával, az azt gondolom, hogy tudja őt segíteni abban, hogy megugorja ezeket a lépcsőket, és szülőként nem is biztos, hogy úgy gondolunk rá mindig, hogy erre képes, és valóban bebizonyosodik sokszor, hogy ezt meg tudja csinálni. Az jut eszembe még, amit mondasz, hogy másként viselkedünk, vagy másként viselkedik a gyerek otthon, meg a bölcsibe, hogy ez milyen más, hogy hogy azt gondolom, hogy mi felnőttek is nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy másként viselkedünk otthon a szeretteink között, meg mondjuk a munkahelyünkön a főnökünkkel. És hogy egy picit, ha tudunk belehelyezkedni a gyerekünk helyzetébe, vagy azt a nézőpontot is megérteni, hogy ő ott alkalmazkodik nagyon sokat abban a helyzetben, hogy nagyon sok inger éri, nagyon sok új dolog éri, és hogy ez bizony néha fárasztó tud lenni. Sőt, így ilyen pici gyereknek, az idegrendszerének, azért azt gondolom, hogy ez jelenthet megterhelést, és éppen ezért az is előfordulhat, hogy az óvodában, bölcsödében nagyon összeszedett és nagyon szabálykövető, és aztán kilépve a kapun, és egy új helyzetben pedig ez a szabályozottság, ez így alulra kerül, és alul szabályozott lesz. És azt gondolom, hogy ez egy maga az önkontroll, az is egy olyan, mint egy tartalék, egy tank nálunk, tehát hogy az nem végtelen, hanem az ki tud ürülni, és ki tud merülni, és fontos a szemünk előtt tartani szülőként, hogy a gyerekünknek is a szabályozási funkciói elfáradnak, és hogy ilyenkor lemerülnek. Úgyhogy délután, ha van lehetőség arra, hogy játszóterezzünk, hogy szabadon legyen, hogy nem azokat a rutinokat kell követnie, vagy valakinek a szavára cselekednie, szót fogadnia, ahogy szoktuk ezt mondani, hanem szabadon tud játszani, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon feltöltő tud lenni ebben a helyzetben, hogy ezek az önkontrollok, ezek a szabályozási funkciók, ezek újra képesek legyenek működni a későbbiekben.
Ha ebből a szemszögből nézzük, akkor kifejezetten jó is lehet az, hogy otthon elmeri magát engedni teljesen.
Uh-huh. Igen, abszolút. Azt gondolom, hogy sokkal többet megengedünk magunknak, mi felnőttek is otthon, és a gyerekünk is valószínűleg így van, hogy ez egy bizalmi kapcsolat, egy megtartó kapcsolat, és hogy itt ilyenkor nagyon jó azt érezni, hogy engem akkor is szeretnek, amikor én nagyon hebehúrgya vagyok, vagy éppen nagyon kimerült vagyok, vagy nagyon fáradt vagyok, vagy nagyon kiabálok, és hogy engem akkor is kibírnak ebben a helyzetben.
Most, hogy erről beszélgettünk, a félelem listámról előhozok akkor egy újabb pontot, hogy mitől félti még a szülő a gyerekét, hogyha bölcsibe megy, hogy mondjuk van egy olyan gyerek a közösségbe, aki a bölcsiben sem viselkedik a normáknak megfelelően, mondjuk olyasmire gondolok, hogy bántja a többieket. Ugye ez még egy baromi nehéz helyzet lehet. Uh-huh. Segíts ebben, hogy egyrészt, hogy ha majd mondjuk nem tud annyira beszélni, a gyerekünk nem tudja kifejezni magát, de mondjuk van egy sejtésünk arról, hogy valaki rendszeresen őt bántja, vagy nem csak őt, hanem a többi gyereket is, de ezáltal szerez egy rossz élményt, akkor már eleve ez egy kis törés lehet az ő lelkébe, hogy ilyesmi megtörténik, hiszen korábban nem tapasztalt ilyesmit.
Igen, azt gondolom, hogy ez hozhat kihívást nála is, és hogyha ilyet egy picit is ezt gondoljuk szülőként, hogy ilyen fennállhat, akkor tényleg érdemes beszélgetni a kisgyermeknevelőkkel, hogy ők mit látnak ott, hogy ott mi történik, hogy hogyan lehet. Akár bevonva, vagy közösen megbeszélni, akár azzal a szülővel, akinek a gyereke mondjuk alulszabályozott, vagy agresszíven viselkedik, és mondjuk a tudomásunkra jut. Én azt gondolom, hogyha lehet erről közösen gondolkodni, hogy mi lehet az oka, mert nagyon sokszor én azt gondolom, hogy azok a gyerekek nagyobb bajban vannak, akik ennyire nehezen tudják szabályozni magukat, az indulataikat, és hogy közösen gondolkodni abból, hogy hogyan lehet ezt megsegíteni, illetve a mi gyerekünket meg én azt gondolom, hogy arra bátorítanám, hogy nem kell minden helyzetet kibírni, vannak helyzetek, amiket el lehet hagyni, tehát hogyha úgy érzi, hogy ő fél attól a gyerektől, megfélemlíti őt, akkor nyugodtan el lehet jönni, illetve szóljon, tehát hogy abban biztos, hogy megerősíteném őt, hogy a biztonságos bázishoz, ahhoz a gondozóhoz, akiben ő megbízik, valahogy jelezni. Nem is biztos, hogy tudja így szóban, akár a játékon keresztül is néha előfordul, hogy azt vesszük észre, hogy nagyon sokat játszik valami olyat, ami visszatérő, ismétlő, és amiben benne vannak ezek az elemek, de hogy ez jó. Tehát, hogy a játék, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó útja annak, hogy ő feldolgozza azokat az élményeit, amiket szerez. és egyre ügyesedik, meg egyre jobban fejlődnek a kognitív képességei is, a beszédje, tehát azt gondolom, hogy egyre inkább lehet partnertként kezelni őket, és beszélgetni, sőt, ezt egész pici kortól, csecsemőkortól is szoktuk mondani, hogy érdemes beszélgetni velük, és megfogalmazni azt, hogy ők miben vannak benne, hogy milyen érzéseik lehetnek, hogy ezáltal is segítsük őket abban, hogy ez egy tanulható képesség, és hogy lehet arról beszélni, hogy mi zajlik ide bent. És hogy ebben azt gondolom, hogy szülőként tudunk minták lenni, hogy mi is megfogalmazzuk, vagy felkínáljuk, hogy most szomorú vagy, vagy most nehéz neked, most mérges vagy, látom rajtad, hogy most ez egy nehéz helyzet, és hogy egy picit akkor hozzákötni azt, hogy ahogyan viselkedik, ahhoz hozzá tartozik egy érzelmi történet, és van egy gondolati szint is. Tehát, hogy ez a három, ez ilyen nagyon szépen össze tud kapcsolódni.
Itt is fontos lehet a szülői, mint ahogy mondjuk azt is megosszom, hogyha én sírok, akkor megmondom, hogy igen. Mama most szomorú, de el fog múlni, és
a Igen. Azt gondolom, hogy ez a hitelességnek a része, igen. Meg hogy vállaljuk azt, hogy lehetünk így is, hogy néha tök nehéz. És hogy néha nekünk is sírni kell, mert éppen az esik jól, és azt szoktuk mindig mondani, hogy a könnyek azok megkönnyítenek a lelkünkön, úgyhogy használjuk őket, mert jótékony hatásúak.
Sokszor az, hogy intézményben megy a gyerekünk, az egybeesik azzal, hogy visszatérünk a munkahelyünkre. Uh-huh. Szóval nem csak a gyereket éri óriási változás, hanem a szülőt is. Tudsz-e olyasmi tanácsot adni, hogy sok év otthon töltött idő után visszatérni egy ilyen munkahelyi közösségbe, az hogy tudom saját magam számára megkönnyíteni például?
Igen, azt gondolom, hogy itt a megosztottság érzés az nehéz lehet, hogy dolgozom, és ott is elvárnak tőlem valamit, és szeretnék teljesíteni, jól teljesíteni, ugyanakkor meg otthon nem vagyok otthon, és a gyerekeimmel is szeretnék, vagy a gyerekemmel lenni, tehát hogy ez hozhat aztán bűntudatot akár, vagy valami nehéz, ilyen hasonló nehéz érzéseket. Én azt gondolom, hogy ebben is a fokozatosság, ha van lehetőségünk arra, hogy a munkába visszaállás az nem hirtelen történik egyik napról a másikra, és ahogy a gyerekünk életében fontos az, hogy ne azt tapasztalja meg, hogy az anya itt volt nekem 24 órában a rendelkezésemre állt, és most egyszerűen holnaptól bölcsöde, hogy óvoda van, és most akkor mennem kell. Ugyanúgy a szülőnek is nagyon fontos azt megélni, azt gondolom, hogy ebben van egy ilyen lehetőség, hogy fokozatosan visszatérni. Én biztos, hogy fontosnak tartom még azt, hogy megoszthatóak legyenek a feladatok. Tehát, hogy struktúráljuk újra, akár családi szinten. Gondoljuk végig, hogy ki az, aki bevonható egy-egy feladathelyzetbe, ki az, aki mondjuk be tud segíteni akár abban, hogy bölcsödébe vagy óvodába vigye a gyermekünket, ki az, aki tud segíteni abban, hogy elhozza, hogyha én nem tudok érte menni. Tehát, hogy legyen a fejünkben ilyen, hogy ez a társas támogatás érzés, ez meglegyen, hogy vannak körülöttünk akár nagyszülők, barátok, nyilván a családon belül a férj és a feleség, vagy az anya és az apa feladatait is újra lehet gondolni. Azt hiszem, hogy legyen ebben egy fokozatosság, és legyen lehetőség arra, hogy át legyen struktúrálva a feladatok, megoszthatóak legyenek, akár a munkahelyen is tényleg. Tehát, hogyha nem tudom, határidő van, vagy nagyon szorít az ottani légkör, akkor lehessen erről beszélni, és lehessen segítséget kérni. Tehát ez fontos lehet.
A gyerek szempontjából nem ártuk azzal, hogyha néha más megy érte, hogyha már beszokott az intézménybe, és mondjuk heti kétszer a nagyi, kétszer anya, egyszer apa, akkor az rendben van?
Igen, nagyon rendben tud lenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ebben ugyanúgy ki tud alakulni egy rutin, és hogy néha szülőként meg az is fontos, hogy akár mi magunknak a fejünkbe legyen az, hogy mondjuk a szerda délután azt mindig a nagymama oldja meg, vagy mindig szerdánként mindig ő megy érte. Ez egyrészt azért jó, mert a gyereknek is jó, mert tudja, hogy a szerdai nap, tudod, ma van a szerda, akkor jön a mama érted, vagy a nagymama, szóval ezt így lehet mondani. Másrészt meg nekem szülőként is néha ez egy jó érzés, hogy hú, tudom, hogy na szerdán már jön a segítség, várhatom ezt, illetve, hogy ha ez ki van mondva a családon, nagy családon belül, akkor ez nem szívességkérés, és néha nagyon nehéz a szívesség, úgy érezzük, hogy szívességet kérünk, hanem hogyha ez egy rendszer, ez egy ismétlődő dolog, akkor az ott mindenkinek természetes, hogy itt szerdánként akkor én rendelkezésre állok, és segítek ebben a helyzetben. És akkor nem az van, hogy felmerjem hívni, megmerjem kérdezni, hogy most ez bevállalja-e, hanem hogy mindenki tudja, hogy ez a feladata, vagy ez a helyzet, ezt ő vállalta ebben a dologban. Úgyhogy nem sérül ettől a gyerek, hogyha van ebben egy ilyen változatosság, egy minta, és az is lehet, hogy ez nem rendszeres, és nem minden szerdán, csak alkalmanként, és akkor sem sérül a kapcsolat, meg nem egy ilyen nehéz helyzet ez. Az jutott még eszembe, hogy ha maga a beszoktatáson azon gondolkodik egy szülő, egy anya mondjuk, hogy neki nehéz az a helyzet, és hogy ezt mindenképpen kihívásnak éli meg, akkor az is lehet, hogy megbeszélik családon belül, hogy ezt a beszoktatást, ezt most nem az édesanyja fogja csinálni, hanem az édesapa. Ezt nyilván meg kell beszélni, hogy ki mit vállal, meg kinek mire van, viszont ezt szokták kérni, azt hiszem a bölcsödébe is, hogy lehet így, de hogy akkor azt vállalja egy szülő mindig, tehát hogy az legyen egy fix dolog, hogy akkor azon a folyamaton ő kíséri végig a gyereket, és az is lehet, hogy egy anya végig csinálja a beszoktatási folyamatot, és aztán idővel úgy érzi, hogy akkor átadható már a beszoktatás után, amikor már kialakult egy rutin, és akkor édesapa, nagyszülő, barátok, babysitter akár, tehát hogy akkor be tud segíteni ebbe a dologba.
Most, hogy beszéltél arról, hogy ettől nem sérül az anya-gyermek kapcsolat, hogyha mindig más megy érte az intézménybe, az a kérdés jutott eszembe, hogyha nagyon korán, mit értek ez alatt, mondjuk 6 hónapos korban már beadom a babát, vagy mondjuk sok európai országban már 3 hónapos korban intézménybe adják a babát. Hogy van-e arról infót, hogy ilyen esetben sérül le a szülő-gyerek kapcsolat, hogy ilyen korán intézménybe kerül?
Uh-huh. Az az igazság, hogy korábban, ilyen 70-es években nem igazán voltak kutatások erre vonatkozóan, hanem sokkal inkább elméleti keretekre támaszkodtak, és egy olyan konszenzus alakult ki, hogy a gyereknek 3 éves koráig nagyjából otthon van a helye az édesanyja mellett, és hogy kifejezetten káros a korábbi szeparáció az anya-gyerek kapcsolatra nézve. Aztán a 80-as években kezdtek kutatásokat, és ezeknek nagyon ellentmondásos volt az eredményük, és hogy nem tudták, hogy igenis, meg nem is, akkor az a konszenzus született, hogy jó, hát akkor legyen az, hogy 3 éves korig otthon, és aztán egy fokozatos elengedésben működhet az, hogy nem anyai gondozás veszi át a tevékenységeket. És ezután a 90-es években volt egyébként egy elég átfogó kutatás, ezt az Amerikai Egyesült Államoknak a kormánya indította el, pontosan azért, mert hogy egészen megváltozott a társadalmi berendezkedésünk, és az ottani élet az a társadalmi berendezkedés. Nagyon sok helyen a kétkeresős családmodell lett előtérbe, és tulajdonképpen ilyen nukleáris családok voltak, tehát hogy anya, apa, gyerekek, és hogy a segítség nem lehetett megoldani házon belül, vagy családon belül. Ez már egyébként a 70-es években is ugyanígy változott a gazdasági hatásokra, de hogy odaérkeztünk a 90-es években, amikor azt gondolták, hogy akkor ezt tényleg nézzük meg, hogy itt most milyen hatása van az anya-gyerek kapcsolatra nézve, és ez egy nagyon reprezentatív, ez egy nagy átfogó kutatás volt, 1300 gyermek és családja lett bevonva a kutatásba, körülbelül 27 államból, tehát hogy nem az, hogy csak a jóléti államokból, hanem hogy tényleg ez egy odafigyelt kutatás volt, és hosszú távú, tehát longitudinális, ami azt jelenti, hogy egészen 6 hónapos kortól, hogyha intézménybe vagy nem intézményi keretek között, de nem anyai gondozást vettek igénybe, egészen 54 hónapos korukig, vagy akár még az iskolába lépést is nézték. És tulajdonképpen a konklúziók azok lettek, hogy önmagában az, hogy nem anyai gondozás folyik hosszú távon, tartósan egy gyerek életében, az nem jelent veszélyt az anya-gyerek kapcsolatra nézve, abban az esetben, hogyha ez egy szenzitív anyai gondozásról beszélünk. Ami azt jelenti, hogy ha az otthoni légkör odafigyelő a gyerek igényeinek megfelelő, akkor ez a biztos anya-gyerek kapcsolat, ez nem sérül attól, hogy máshol veszik igénybe ezeket a gondozásokat. És konklúzió volt még az is, hogy abban az esetben, ha nem szenzitív az otthoni légkör, és nincs ez a biztonságos kapcsolat, akkor meg nagyon sok együttállásnak kellett lenni ahhoz, hogy ez rizikótényező legyen. Gondolok itt arra, hogy hosszú távon kellett, hogy igénybe vegyék ezt a nem anyai gondozást, ami rossz minőségű volt, mert hogy erre is volt egy skála, hogy hogyan értékelik, tartósan van jelen a gyerek életében, abban az esetben jelentkezett ez rizikótényezőként. És a kutatásnak az is egy érdekessége volt egyébként, hogy abban az esetben, ha az otthoni légkör bármi miatt nem volt biztonságot sugárzó, gondolok itt arra, hogy akár valamilyen pszichiátriai megbetegedés volt a családban az anya oldaláról érintve, vagy esetleg nagyon korán esett teherbe, tehát hogy ez egy ilyen korai terhesség, serdülőkorral egybecsúszott, egybekötött, vagy akár alkohol, drogabúzus volt a családban, tehát hogy kifejezetten egy rossz, alulszocializált és nehéz kapcsolatból érkezett a gyermek. A nem anyai, viszont szenzitív gondozói légkörben, akkor annak még kompenzációs ereje is van, és volt. Tehát, hogy ez tud abban az esetben bizonyos mértéken belül ugyan, de hogy tud akár segíteni egy kisgyermeknek, hogyha abból a nehéz légkörből belekerül egy biztonságos közegbe. Tehát ugye azt gondolom, és ennek a konklúziója lett az is, hogy a gyerekek tulajdonképpen egy nehezebb alkalmazkodási, vagy egy nehezebb beszoktatási periódus után megszokják a rendszert, alkalmazkodnak, és felkészülnek, és várják azt, hogy mi fog történni, hogy elválnak, és utána pedig újra találkoznak. És tulajdonképpen ez a 90-es évek kutatás az, ami nagyon, azt gondolom, hogy ez nagyon széles spektrumot vizsgált, és tényleg egy átfogó kutatás volt, és azóta vannak egyes országok, ahol vannak ilyen kisebb kutatások, de hogy ez, azt gondolom, hogy ez egy elég számottevő, és ez ugye megerősítő volt. Én magam, amikor olvastam ezeket az eredményeket, meg ezt a kutatást, akkor számomra, mint szülő, nekem nagyon-nagyon jó érzés volt ezt olvasni, és hogy valahogy az én fejemben is tényleg ez a korábbi mondat, vagy konszenzus, ez a három év, ez a bűvös három év, ez nagyon ott volt, és ezek az adatok tulajdonképpen képesek voltak ezt átírni a fejemben, és ez nagyon jó érzés ezt tudni, meghallani.
Nagyon jó lehet ezt azoknak is hallani, akiknek be kellett adni intézménybe a gyereküket, mert muszáj volt visszamenni dolgozni. Meg talán azoknak is nagyon jól lehet ezt hallani, akik visszavágytak dolgozni, igen, és úgy döntöttek, hogy emiatt egy picit a megszokottnál előbb adják intézménybe a gyereküket, mert hogy sokszor ezzel kapcsolatban is ilyen felesleges magyarázkodást tapasztalok anyukák részéről, hogy hát igen, 9 hónapos, de végül is így döntöttem, és akkor rögtön hozzáfűzi, hogy hát ha én nem vagyok boldog, ő se boldog, ami tök egyértelmű, meg tök rendben van, de hogy mégis a társadalom sokszor azt sugallja, pont valószínűleg ilyen régi berögződések, igen, miatt, hogy azért az első 1-2 évben otthon van a helye az anyukával.
Igen, igen. Én is azt gondolom, hogy ennek idő kell, még úgy bekúszik a gondolkodásunkban, a hétköznapi gondolkodásba, hogy egyrészt vannak ilyen kutatási eredmények, persze nem mindenki találkozik ezzel, de mégis a közgondolkodás képes átíródni, és azt gondolom, hogy mi a szakma is felelős azért, hogy hogyan kommunikál és mit mond, akár mi pszichológusok is, hogy mennyire erősítjük meg, vagy mennyire támogatjuk egy-egy ilyen döntésében a családot, az anyukát, és mennyire segítünk abban, hogy ez a bűntudat, ami kíséri ezt a folyamatot, ez így tudjon oldódni, és hogy tudjon arról, hogy ezek valós, tényleges történetek, amiknek utána néztek, hogy itt tényleg egy kutatási eredmény, hogy ebben nem sérül az a gyerek.
Hogy van mögötte adat rendesen.
Igen, 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 igen.
Tudsz tanácsot adni arra vonatkozóan, hogy érdemes bölcsődét választani, hogy állami vagy magánszektorba adjuk a gyerekünket?
Tehát, hogy nem sok tapasztalatom van nekem, akik jártak gyerekeim bölcsődébe, ők állami bölcsődébe jártak egyébként. Igen, tehát, hogy azt gondolom, hogy a fizetős magánbölcsődei szektor az gondolom, hogy nagyon fontos a szolgáltatás részt szeretne nyújtani. Tehát, hogy hogy neki fontos az, hogy azok a szülők, akik oda járatják a gyereküket, nagyon elégedettek legyenek, és bizonyos szempontból kiszolgáljon bizonyos igényeket, amiket a szülők támasztanak. Egyébként a napközbeni gondozásról is többféleképpen gondolkozunk. Tehát, hogy van olyan... Én azt gondolom, hogy van olyan igény, ahol az merül fel, hogy ez egy gyermek megőrzés legyen. Tehát, hogy ott biztosan vigyázzanak rá, és hogy ezeket a feltételeket biztosítják a számukra, hogy ott meleg legyen, biztonság legyen, és hogy ez egy ilyen játszós helyzet. És aztán van egy másik nézőpont, ami meg azt mondja, hogy a napközbeni gondozás az nem csak gyermek megőrzésről szóljon, hanem szóljon itt arról is, hogy akár szociális, érzelmi, kognitív képességeket fejlesztünk. És akkor nyilván ebben van egy-két szélsőség, és aztán vannak a kettő között, hogy akkor mit tudunk nyújtani. Igen, azt gondolom, hogy egy állami bölcsödében van egy elméleti háttér, van hozzá módszertan, van egy ellenőrző funkció is fölötte, tehát hogy bizonyos keretekben tud működni. Kevésbé ellenőrzött a magánszektor, de hogy ez önmagában nem jelenti azt, hogy ez rosszabb minőségű vagy jobb minőségű, illetve a létszámban is lehet akár különbség. Tehát az, hogy hány gyerek van egy csoportban, az okozhat a gondozási minőségben eltérést. Mert hogy egy ilyen pici gyerekeknek az igényeit állandóan monitorozni kell, szenzitíven reagálni ezekre az igényekre, és nyilván ahol több gyerek van, ott mondjuk nehezebb, tehát megosztik a figyelem. Ahol pedig mondjuk egy magánbölcsödében, ha tényleg olyan a csoport, hogy kevesebb létszámmal tudnak működni, akkor ott a gondozás minősége is azt gondolom, hogy tud változni, de ez önmagában nem elegendő, tehát hogy pusztán a létszám nem fogja meghatározni, hogy ez egy jó minőségű gondozás lesz, hanem itt a gondozónak magának a személyisége, a munkamódja, az érzékenysége fog tudni neki segíteni abban, hogy tényleg szenzitíven tudjon reagálni a gyerek igényeire.
Az én fejemben az van, hogy érdemes a bölcsőde vezetőt kicsit jobban megismerni, hogyha esetleg a pedagógusok változnak is menet közben, akkor is egy olyan szemléletben vegye fel az új jelölteket, új alkalmazottakat, hogy ugyanaz a mentalitás megmaradjon.
Igen, igen, azt gondolom, hogy ez fontos, ez jó ötlet, hogyha ha van rá mód, akkor lehet vele élni. Mm-hmm. Egyébként ide még azt fontosnak gondolnám, hogy az tök jó, hogyha valaki tud választani. De hogy nem minden esetben van erre lehetőség, hogy a családi kassa mit bír, meg mit nem. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos szempont, hogy belefér-e anyagilag, vagy sem. De ha lehet, akkor válasszanak, meg gondolják végig, hogy mi a jó. És én nem gondolom egyébként azt, hogy az egyik az egészen biztosan jobb, mint a másik. Tehát, hogy annyira helyzettől függ, intézménytől függ, gondozótól függ, hogy itt akkor tényleg érdemes. Meg szerintem a szülők fejébe is tök jó, hogyha tisztázódik, hogy én mit várok egy bölcsődei, vagy egy óvodai neveléstől, gondozástól. Tehát, hogy nekem mik a fontos szempontok, hogy mi történjen ott, vagy mitől félek, hogy mi fog ott történni. És akkor akár kockás papír két oldalára végig lehet venni, hogy mi az, ami mellett szól, mi az, ami ellene, hogy magán vagy állami.
Talán ez a kulcs, igen, mert az elvárásainkat aztán ehhez igazítjuk, hogyha szeretnénk, hogy 3 évesen már angol órákra járjon, akkor persze, hogy csalódás, hogyha nincs angol óra. De...
Uh-huh. Igen, igen, igen. És mondjuk azért érdemes a gyerekünket is figyelni emellett, hogy neki mennyire terhelhető, vagy mi az, amire szüksége van. Én azt gondolom, hogy elsősorban, amire nagyon szükségük van ebben az életkorban, az a szabad exploráció, szabad játéktevékenység, és hogy nem kell minden gyereknek például fejlesztőhöz járni, mert hogy nem biztos, hogy indokolt. Én azt gondolom, hogy ennek utána kell nézni, hogy kinek mi az, ami szükséges és szükségszerű, de amire egész biztosan szükségük van, az a napi a biztonság megélése és az, hogy szabadon felfedezhessék a környezetüket, és tulajdonképpen mint egy ilyen kísérleti bölcsek, akik mindent megnéznek. Nekem az egy nagyon nagy élményem a saját gyerekeimmel egyébként, hogyha egész picik voltak, és mentünk valahova, és én céltudatosan indultunk, hogy jó, akkor megyünk a játszótérre, de míg elértünk a játszótérig, addig annyi izgalmas felfedezni való volt a csiga, a kő, a fű, tehát, hogy hogy tényleg úgy el lehetett molyolni és szöszölni, és én felnőttként itt csak rácsodálkoztam, hogy ebben mennyi izgalom lehet, számomra kevesebbet nyújtott, mint neki. Tehát, hogy tényleg ez a belemerülés, ez az elmerülés, még jó, hogyha náluk ez, erre van idő, meg lehetőség.
Meg ez olyan jó érzés, mikor te is egy picit így lelassulsz, és visszacsöppensz a saját gyerekkorodba, hogy igen. Most tényleg 15 perc, csak két csigát figyelünk, még mondjuk 2 évvel ezelőtt még a munkahelyeden a kávédet nem volt időd meginni 2 meeting között.
Igen, és ebben különbözőek vagyunk. Azt gondolom, hogy kinek mennyire van szüksége arra, hogy lelassuljon, meg mennyire tud lelassulni, és hogy milyen temperamentuma van, vagy hogy mennyi ideig képes ebben az állapotban lenni. Tehát azért a kisgyermekekkel töltött idő, az nagyon sokszor hozza azt, hogy abban van egy monotónia, hogy van egy ilyen egyformaság napi szintű megélés, és az valakinek könnyebben megy, valakinek meg nehezebb, és hogy ezekben nagyon jó, hogyha vannak akár ilyen más élmények, akár egy feltöltő felnőtt kapcsolat, egy barát, egy kávézás, egy munka, egy megbízás. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ebben mindenki saját maga ízlése szerint tudja ezt formálni, meg igényei szerint, hogy neki mennyi ideig van szüksége arra a helyzetre. De egyébként erről jut eszembe ez a, hogy beszéltünk, hogy lelassulni, meg figyelni, hogy azt akár szoktuk mondani a szülőknek, hogy tényleg próbálják azt ki, hogy milyen úgy együtt lenni a gyerekével, gyerekükkel, hogy nem csinálnak semmit, hanem nyitottak a gyerek jelzéseire, meg nyitottak a gyerek kezdeményezéseire, de hogy nem mennek bele az ő játékába úgy, hogy tolakodóan, hanem jelen vannak, és figyelik őt, és úgy persze válaszolnak az ő indítványaira, és hogy ez a 3 V-s technika egyébként szakmailag, ez a wait, watch és wonder, hogy így legyél ott, várjál, és csodálkozz rá, hogy mi mindenre képes a te gyereked, és hogy ez egy nagyon jó élmény tud lenni. És ezt akár először csak mondjuk 10 percre, tehát hogy összesen nem mondom, hogy órákig, mert nyilván ez egy nehéz kihívás, de csak úgy jelen lenni a helyzetben, és megfigyelni, hogy mit tud a gyerekem. És hogy én mit élek meg a közben, hogy ő ott alkot, vagy tevékenykedik, vagy nem csinál éppen semmit, vagy kezdeményez. Szóval, hogy ezek ilyen jó élményeket tudnak hozni szülőként. Úgyhogy, ha valakinek van kedve, akkor bátorítom, hogy próbáljátok ki.
Nekem szerintem ezek a legjobb szülői élményeim. Mikor csak aha. Így nézed a kis arcát, meg hogy így mit fog mondani, meg miután nyúl legközelebb. Ez ilyen fantasztikus dolog ilyen. Én mindig azt érzem, hogy megállítanám az időt, mert aztán nagy lesz, és már nem fogunk a lépcsőn ülni, és 20 percig méhecskéket nézni tátott szájjal.
Igen, és aztán olyan is van, amikor ez nagyon megterhelő egy szülőnek, és nem tud ráhangolódni, akármilyen okoknál fogva, egyéni vagy családi nehézségek miatt, és hogy elsodor, és akkor ebből tudnak nehéz élmények lenni, és én azt gondolom, hogy nem kell mindig így működni, meg nem akarom azt sugallni, hogy ez egy elvárás, hogy ezt így kell, de hogyha így tudatosan tudunk arra figyelni, akár 10 percet egy napból arra áldozni, hogy akkor ez most így itt vagyok, veled vagyok, és a tiéd vagyok, akkor azt gondolom, hogy ez feltöltő tud lenni mindenkinek. Uh-huh. Ezt nagyon ajánlom még ezt a könyvet, hogyha ez van kedvetek.
Látom, hogy van nálad egy könyv. Ez nagyon béna.
Nem, csak itt ugye kérdezted, hogy mit ajánlunk a mamiknak, vagy mit tanácsolunk a mamiknak.
Ja, igen, ezt a kérdést végére felszoktam tenni. Uh-huh. De annyi jó tanácsot mondtál, hogy most...
Nem csak erre gondoltam, hogy tanácsot nem adnék, semmi esetre sem, mert hogy az olyan rossz. Viszont ajánlások, csak ajánlások tényleg, és egy ilyen ajánlás például ez a Reflektív nevelés című könyv, ami egyébként most jelent meg nagyon friss, és egy nagyon jó szemléletben íródott, és nagyon jó gyakorlatias is. Tehát, hogy a maga a szemlélet, az elméleti háttér is azt gondolom, hogy nagyon jó, és hozzá az, hogy ami tulajdonképpen mindenki olvassa el, akinek van kedve, de hogy a lényeg az, hogy ez a legyünk kíváncsiak arra, hogy mi mozgatja a gyerekeinket, és hogy a viselkedése mögött próbáljuk meg megtalálni, hogy vajon miért így viselkedik, vagy mi lehet neki most nehéz. Tehát, hogy nem mindig könnyű szülőként azt gondolom egy tomboló, hisztizős gyerekkel mondjuk együtt lenni, meg együtt érezni, és nem is biztos, hogy ott kell abban a helyzetben feltétlen, hogy az eszünkbe jut, de hogyha egy picit mögé tudunk nézni, hogy most neki mi nehéz, vagy ez miről szól ez a viselkedés, akkor megérthetjük könnyebben. Akár magunkat is bizonyos helyzetben, és hogy őt is ebben a helyzetben.
És akkor az a könyv segít ebben, hogy ezeket a helyzeteket jobban.
Igen, ez egy olyan könyv, ami akár csecsemőkori, vagy kisgyermekkori nehézségek, de serdülőkori nehézségekről is egy családban beszél arról, hogy technikákat ajánl meg hasonlókat, úgyhogy ha van kedve bárkinek, ezt szívből ajánlom.
Köszönöm szépen a beszélgetést Horváth Stefániának.
Én is köszönöm.
Ha tetszett a műsor, iratkozz fel Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-on, és kövess minket az Instagramon.